8 óra 15 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Marokkó történelmének legsúlyosabb a Richter skála szerinti, legalább 6,8-es földrengése rázta meg az észak-afrikai országot. A híradások szerint több mint 2800-an meghaltak, a sebesültek száma a 2500-at haladta meg, de még a romok alatt továbbra is túlélőkre keresnek a mentőcsapatok. Itt van velünk a telefonvonalban Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Önök is több tonna adománnyal indultak el a földrengés sújtotta Marokkóba. Az első kérdésem arra vonatkozna, hogy a híradások alapján viszont az összeomlott falvak nagyon nehezen megközelíthető térségben találhatók. Önök hol tudtak megszállni, mennyire közel gyakorlatilag a földrengés epicentrumához, ahol a legnagyobb pusztulás történt?
Mi Marrakesben szálltunk meg, itt hát óhatatlanul is Törökországhoz viszonyítva, ugye mivel kint voltunk februárban, itt Marrakesben hát egyáltalán nincs akkora probléma, mint amekkora mondjuk Hatályban volt, ahol a Magyar Református Szeretetszolgálat februárban volt. A környékbeli települések ilyen 30 kilométerre körülbelül Marrakestől az Atlasz-hegységben, azok ott viszont óriási pusztítások voltak. Valóban a hivatalos híradások szerint 2800 ember vesztette életét, de meggyőződésünk, hogy ez a szám még jelentősen emelkedni fog. Mi gyakorlatilag egy szálláshelyről közelítjük meg a falvakat minden alkalommal. Az emberek az utcán alszanak itt Marrakesben, közparkokban, tereken, kisebb épületek mellett a járdákon, hogy döbbentő azt látni, hogy annyira félnek az utórengésektől, annyira félnek, hogy esetleg a már megrongálódott házak összeomolhatnak, hogy nem mernek az otthonaikban lakni. A kisebb falvakban pedig sátrakat állítottak. A hatóságok is, a hadsereg is rengeteg sátrat állított, illetve akinek ebből nem jutott, azok maguk oldották meg a kerteikben. Mi alapvetően most nem kutató mentő tevékenységet végzünk, ugyanis a marokkói kormány nem kért ilyen jellegű segítséget, hanem humanitárius segítséget nyújtunk az itt maradtaknak. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy béreltünk egy erre alkalmas gépjárművet, és többször megtöltjük a nap során. Marrakeshbe jövünk visszavásárolni. A legtávolabbi pont az körülbelül másfél óra autóútra volt a sivatagban. Jellemzően tejet, bébitápszert, halkonzerveket, húskonzerveket, kenyeret, cukrot, kekszet, vizet viszünk ilyenkor magunkkal, hiszen sok esetben az infrastruktúra is megrongálódott, úgyhogy arra törekszünk, hogy minél egyszerűbben élelmiszerhez jussanak a kis, hát inkább azt mondanám, hogy tanyákban, tanyaközpontokban lakó emberek. Az építés, ugye az építési stílus meg a technika az teljesen más, mint az európai országokban. Agyag, vályog, ami rendkívül könnyen sérül egy ilyen földrengés idején, úgyhogy ezért is van az, hogy annak ellenére, hogy ritkán lakott részeken volt, hála Istennek, a földrengés epicentruma, mégis nagyon sokan rekedtek a romok alatt, nem nagyobb épületpanelek dőlnek össze, vagy nem nagyobb beton szerkezetek, vagy nincsenek betontartó gerendák, hanem gyakorlatilag mint egy hát nem is tudom, mihez hasonlítsam, de teljesen egy romhalmazzá.
És mennyire hasonlít az építészeti stílus az ottani épületek állapota, állaga a törökországihoz?
Teljesen eltérő. Ugye Törökországban azért jellemzően az Európában használt technikákkal dolgoznak. Itt pedig inkább az afrikai, most kinéztem a szállásunk ajtaján, és itt is csupa milyen épületet látok magunk körül.
Tehát akkor gyakorlatilag egy utórengés is nagyobb károkat tud még esetleg okozni, vagy egy földrengés jobban meg tudja tépázni az ottani ingatlan állományt?
Igen, ez mindig jellemző, hogy az első földrengés az egy nagy pusztítást végez, de sok épület úgymond talpon áll, vagy a lábánál, és aztán az utórengések azok, amik tönkre teszik. Hát ettől tartanak itt is az itt élők. Mi is egyébként menetfelszerelésben, én ma már merészkedtem levenni a bakancsomat, de tegnap még bakancson is aludtam, hogyha ha éjszaka földrengés van, akkor bármikor el tudjuk hagyni a szálláshelyet.
Tapasztaltak ilyet egyébként?
Az apró földrengések, tehát több száz utórengés volt, mióta itt voltunk, az apró földrengések azok nem feltétlenül érzékelhetők, főleg, hogyha az ember kellően fáradt hozzá, akkor amúgy is úgy tűnik, mint hogyha imbolyogna a föld, mi a készülődések miatt eleve már fáradtan érkeztünk, illetve minden éjszaka, késő éjszakáig terepen voltunk, úgyhogy néha kérdezgettük egymást itt a csapatba, hogy nem érezte az kolléga, hogy valami mintha történt volna, de arra jutottunk, hogy nem tudjuk ezt biztosan megállapítani. Hivatalos forrásokból természetesen tudjuk, hogy több száz kisebb utórengés volt. Ezeknek a töredéke olyan, ami az épített környezetben kárt tud okozni.
Mekkora csapattal vannak egyébként kint most Marokkóban?
Most három fővel jöttünk, ugye egy jóval nagyobb, közel 20 fő, hát Törökországban 19-en voltunk, jóval nagyobb csapat állt, illetve áll rendelkezésre Magyarországon. Az volt a tervünk, mi a földrengés másnapján elindultunk, az volt a tervünk, hogy kijövünk, mi is keresőkutyákkal tevékenykedünk, de megérkezésünk után egyeztetve az itteni hatóságokkal személyesen is, hiszen előtte természetesen felvettük velük a kapcsolatot. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy Marokkó nem kér segítséget, aztán a földrengés harmadnapján jelezték azt, hogy négy országtól, akikkel stratégiai kapcsolatot ápol Marokkó, négy országtól kértek végső soron ilyen jellegű segítséget. Magyarország nem volt ezek között az országok között, úgyhogy most csak egy kisebb csapattal jöttünk, és alapvetően a humanitárius segítségnyújtás a célja. Ha lehetőségünk lesz, akkor szeretnénk visszajönni, és az itteni rendkívül nehéz élethelyzetben lévő embereknek segíteni egy második körben egy nagyobb létszámmal és egy nagyobb humanitárius akcióval.
Elképzelhető egyébként, hogy változik a marokkói kormány álláspontja, és még több országot enged be annak érdekében, hogy tényleg a romok alatt maradt emberek mentésében segítkezzenek, és elképzelhető-e, hogyha ez így történik, és mondjuk Magyarország is ebben részt vehet, akkor önök mennyire gyorsan, könnyen mobilizálhatók az itthon maradt csapat?
Indulásra készen vagyunk, és azt gondolom, hogy ezt nem csak a Magyar Református Szeretett Szolgálat csapatának a nevében tudom mondani, hanem mindazoknak a kutatómentő csapatoknak a nevében, akik ilyen területen jártassággal rendelkeznek, hiszen ezért tanulunk, ezért készülünk, ezért gyakorlatozunk, ezért szerezzük meg a megfelelő vizsgákat, hogyha szükség van ránk, akkor segíteni tudjunk. Viszont én ezt már nem igazán tartom valószínűnek, természetesen nem tudok a marokkói királyfejével gondolkozni, de most már a negyedik napon, ugye az idő elteltével egyre kisebb az esélye annak, hogy a romok alatt túlélőt találnak. Ez ugye nagyon sok mindentől függ, van-e megfelelő mentális felkészültsége annak, akire ráomlik egy épület, van-e megfelelő levegő, vagy ami nagyon fontos. Van-e elegendő víz, aztán későbbiek során élelmiszer, milyen fizikai állapotban van, tud-e mozogni, sérült-e valami létfontosságú szerve, tölt-e el olyan csontja, vagy vérzés van-e a illetőnél, ami akadályozhatja a túlélést. A negyedik nap azért az már elég előre haladott az idő vonatkozásában. Tegnap egyeztettünk egyébként egy svéd csapattal, akik azt mondták, hogy ők a tegnapi nap során hiába egy viszonylag nagy létszámmal kutattak egész nap, nem találtak túlélőt, csak rengeteg halottat. Úgyhogy ilyenkor az időtényező az, ami legfontosabb. Ezért indultunk el mi is rögtön másnap, mert szeretünk valamilyen hamarabb információt szerezni arra vonatkozóan, hogy jöhetnek-e a kutatómentő csapataink, ez ilyenkor egy nagyon, nagyon nehéz helyzet, mind a romok alatt rekedtek nekünk, pedig azoknak, akik mindeniket elvesztették. Ilyenkor az emberek tényleg sokan mindeniket elvesztik, hiszen hozzátartozóikat, barátaikat, megélhetésüket, házukat, munkahelyüket ugyanúgy elveszthetik adott esetben, és nagyon nehéz ilyenkor ezt mentálisan megfelelő módon kezelni. Itt meglepő módon egyébként az emberek nagyon csodálatosan és türelmesen viselkedtek velünk, rendkívül hálásak voltak, tényleg annak ellenére, hogy mindeniket elvesztették, nekünk hát egy más kultúra.
Önöknek mentálisan mennyire nehéz ezeket megélni? Említette, hogy tényleg erre vannak trenírozva, ugye mind a gyakorlati segítségnyújtás, akár mentési munkátokban való részvétel, akár humanitárius segítségnyújtásra fel vannak készítve. Gondolom a mentális oldal, ez oldali felkészítés, trenírozás ugyanígy ott van mellette, de még mennyire mondható az, hogy tényleg nagyon-nagyon meg tudja érinteni az embert egy ilyen szituáció?
Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megszokni. Tehát ez mindig úgy megérinti az embert, mint mondjuk első alkalommal napközben. De ahogy említettem, csupa szívemberekkel, és még ha elkeseredettek is, akkor is kedves, és ha lehet úgy fogalmazni, optimista emberekkel találkoztunk, de amikor leszáll az este, akkor látni azt a kilátástalanságot sok esetben, amit nem is biztos, hogy ők adott pillanatban fel tudnak dolgozni, azokat az üres tekinteteket, csalódottságot az emberek arcán, és ahogy említettem, hogy ugye az utcán töltik az estét, az éjszakát, ami hál' Istennek most még meleg van, tehát komfort szempontjából nem okoz problémát, de amikor leszáll az este, akkor azért mindig egy hát borúsabb a segítők tekintete is az egész napos fáradtság után. Ilyenkor nem engedjük magunkat bele ezekbe az érzésekbe, mert nagyon fontos, hogy a munkára tudjunk koncentrálni és fókuszálni, és a feldolgozás az otthon kezdődik.
Köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok. A földrengés sújtotta területen Juhász Mártont hallották, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a reggeli monitorban, 8:30 után, 1-2 perccel.